Isten igéjét Mózes első könyvének az első fejezetéből olvasom, a harmadik verset. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. A teremtésről szóló sorozatban ennek a versnek, meg az egész teremtés történetnek az alapján, amit a lekcióban felolvastunk, ma arra tekintünk, hogy hogyan teremtette Isten a világot, és ezt a témát elég gyorsan be lehet fejezni. Isten az ő szavával teremtette a világot, ahogy megtanulták sokan a hittanórán konfirmációi felkészítésen a katekizmusban. Ezt hallottuk az egész történetben, ritmusszerűen, visszatérően. Azt mondta Isten, és lett. Ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Az Isten parancsol, és a szó, amit kimond, az azonnal testet ölt, azonnal megvalósul. Az isteni szó az nem csak szó, hanem abban a pillanatban tett, cselekedet is. Úgy tűnik, mint ez két mozdulat lenne, hogy először szólt, aztán meglett, mert a mi nyelvünk, a mi logikánk így olvassa ezt. De valójában ez nem két mozzanat, hogy Isten szólt, aztán valamikor meglett, hanem azt jelenti, hogy Isten szava egyben cselekedet is. És ez Isten igéje, egy másik kifejezés, szó és tett együtt. A teremtés történetben Isten minden cselekedete, amit tesz, hogy felolvastuk ezt a történetet, Isten minden tette szó. És Isten minden szava tett, cselekedet, elválaszthatatlanul összetartozik a kettő, ez Izrael hitvallása. Úgyhogy a hogyan teremt Isten kérdés nem áll meg ezen a ponton, hanem egy sokkal fontosabb kérdésbe torkolik Isten népe számára, ezért is írták le ezt a történetet, hogy mi a jelentősége annak, hogy az a világ, amiben élünk, amiben létezünk, az szó által jött létre. Mi a jelentősége annak? Ez Izrael kérdése. Isten népe kérdése, hogy Isten a szavával hívja elő, hívja életre a világot. Hogyan formálta ez Izraelt, azt a népet, amely ezt a hitvallást teszi? És hogyan alakít bennünket, Isten gyülekezetét, itt és most? Ez van előttünk ma délelőtt, és kivételesen három pontban szeretném ezt kifejteni. Piszkálta a csőröm múlt héten ezen a Isten tiszteleten, a hálaadó Isten tiszteleten. Mindenki benakadt ebbe a három pontba. Gondoltam is, hogy most már kettő lesz, vagy négy, de akkor is csak nem megy máski. Szóval komolyra fordítva a szót, ha Isten a szavával teremti a világot először, akkor a világ létezésének a szívében szabadság és szeretet áll. Másodszor, ha Isten szavával teremti ezt a világot, akkor az Istennel való kapcsolatunk középpontjában a szó áll. És harmadszor azt látjuk, hogy hogyan lehet ezt használni, hogyan használja ezt a mindennapi életben Isten népe. A világ létezésének a szíve, a központja. Két bevezető megjegyzést szeretnék tenni, az egyik, ami már elhangzott, de fontos újra és újra mondanunk, mert hiszen így olvassuk sokszor a teremtés történetet, hogy a teremtés történet nem tudományos beszámoló. Nem tudományos ismeretet akar közölni, hogy akárhogy kielégítse a modern ember kíváncsiságát, akárhogy nyersanyagot adjon ahhoz, hogy a modern ember gúnyolódjon és kifejezze a szkepticizmusát, vagy akár azért, hogy a keresztény emberek valamiféle sajátos önigazulásban lenézzék a modern embert, akik nem hisznek. Nagy-nagy viták zajlanak ebben a kérdésben. Nem erről szól a teremtés történet. A teremtés történet hitvallás. Nem tudományos ismeret, hanem hitvallás a Teremtő Istenről. A hitvallás pedig mindig hitből fakad. Ahogy mondja a zsidókhoz írt levél, hitáltal értjük meg, hogy a világot Isten szava alkotta, és ez túlmegy a természettudományos megismerésem. A másik bevezető megjegyzés még ehhez a szakaszhoz, hogy amikor Izrael megvallja a hitét, hogy Isten az alkotó, a teremtő, aki szavával hozza létre a világot, akkor ezt olyan népek környezetében teszi, amely népek másképpen gondolkodnak istenségről, Istenről, a világ létrejöttéről, és ezért nagyon sok ponton a teremtés történet, ahogy még látni fogjuk később is, polemizál ezeknek a népeknek az Isten képével. És az egyik ilyen pont, amiről ma szó van, hogy Ilyet senki nem mondott, hogy Isten a szavával alkotta volna a világot. Tehát ez egy különlegesen, speciálisan bibliai, zsidó-keresztény gondolat. Úgyhogy innen megyünk tovább. Miért szólal meg Isten? Miért szólal meg Isten a harmadik versből, amit most olvastunk? Miért szólal meg a teremtés hajnalán? Miért hoz létre Isten önmagán kívül valóságot? Az isteni szó, gondoljátok bele, hogy mit jelent a szó, ha Isten megszólal, hogy létrehívja a virágot, akkor ez egy tudatos isteni akarat, egy isteni szándék következménye. Megszólal ebbe az van, hogy akarja, hogy legyen. Döntött, hogy szól és szavával, ami egyben tett és életre hívja a nem létezőket. Ami azt jelenti a másik oldalon, hogy nem úgy történik a világ létrejövetele, hogy valamiféle, hogy Isten valahogy úgy kiterjed. És ez nagyon-nagyon fontos a korabeli, meg a bizonyos mai gnosztikus világképekkel szemben. És nem arról van szó, hogy van valami istenség, akinek van egy ilyen szükségszerűsége, amely kiáramlik, kiárad, kisugárzik, és ezzel létrejön körülötte a világ, ami egy ilyen személytelen energiaáramlásból hozná létre azt, ami van. Nem is létrehozná, hanem az csak úgy lenne, mert fakadna belőle, ami mögött nem lenne egy tudatos isteni döntés és akarat, hogy szól és lett. Ez az egyik nagy jelentősége a teremtés történetnek, hogy nem egy ilyen isteni determinizmus, hogy hát az Isten lénye úgy kisugárzott, és ezért az is jelenti, hogy nincs fűben, fában, ami hitvallásunk szerint Isten benne. Tudatosan cselekszik, ha szól, és akkor egyből fel lehet tenni a kérdést, de miért? Ha Isten szól, és ez egy szándékot jelent, egy döntést jelent, akkor oda lehet egyből kérdezni, és nagyon fontos, de miért dönt Isten így? És akármilyen sokat kezdünk el azon gondolkodni, hogy ha ez tényleg így van, akkor vajon miért van így, ha végig gondolja akárki ezt ezerszer és ezerszer, nem nagyon tud máshova jutni, mint oda, hogy ha Isten a szándéka szerint létrehívja ezt a világot, ezt szeretetéből, öröméből, jókedvéből teszi. Miért akarja, hogy legyen rajta túl valóság? Miért hoz létre egy színes, gazdag, gyönyörű világot? Mi motiválja ebben? Szüksége van rá? Nincs. Kiárad belőle? Nem, ő akarja, hogy legyen. Miért akarja, hogy legyen, hogy uralkodjon rajta, hogy a rossz értelemben, hogy használja? Nem, szabad. Egyedül egy magyarázat van, hogy ott van egy nagy szabad isteni döntés, hogy legyen, és az Isten szeretetéről beszél, hogy én azt akarom, hogy legyen. Hogy vibráljon, hogy éljen, hogy sokszínű legyen, hogy gazdag legyen, és ez az egész szépségével beszéljen rólam. Legyen, létezzen, mondja Isten, hogy lett. Érzitek ebben a szabadságot és a szeretetet? És ezért, mivel Isten így hozza létre a világot a szavával, ezért a világ, ahogy már utaltam rá, különbözik Istentől. Különbség van a teremtő, aki akarja, hogy mindez legyen, és a teremtmény, ami akarata folytán, szeretete folytán létrejön. Különbség van a kettő között. És gondoljatok bele, hogy ez azért fontos, mert szabadság és szeretet csak ott van, ahol különbség van. Csak ott van szabadság és szeretet, ahol az alkotó létrehívja ezt a világot, ami tőle különbözik, szabadságból, szeretetből, és ezzel megadja az egész teremtett világnak azt a lehetőséget, hogy válaszoljon neki. Hogy válaszoljon, ugyanúgy szabadon, szeretetből válaszoljon az alkotónak erre a szeretetből fakadó szándékára. És ezért mondom, hogy ha Isten a szavával teremti a világot, ami tőle külön áll, akkor ez azt jelzi, hogy szabadság és szeretet van az egész teremtett világ középpontjában. Az egész létben kapcsolatra alkotta Isten a teremtett világot, és az ő szavával tartja ezt fenn. Ez Izrael hitvallása. És azt hiszem, hogy ha egy kicsit engedjük, egy kicsit hallgatod ezt, biztos, hogy az ember szíve rezonál erre. Biztos, hogy azt mondod, hogy ha az egész kozmikus valóság középpontjában, azáltal, hogy Isten szavával teremti a világot, megértjük, hogy szabadság és szeretet van. Erre rezonál a szívünk, rezonál a lelkünk. Mert hiszen, hát nem erre vágyunk, meg ezzel küszködünk nap, mint nap. Nem arra vágyunk a kapcsolatainkban valakitől, aki tőlünk különbözik, hogy valahol ez a szeretetteljes szabadság éljen az egymással való kapcsolatban. Nem valahol ezt szeretnénk látni, így szeretnénk az egész természettel, teremtett világgal kapcsolatban lenni, hogy ott van ez a szabadság, ez a különbség, ez a szeretet, hogy van közöm hozzá, de nem vagyok egy vele, gyönyörködöm benne, visszatükröződik benne Isten, és talán csak tudjuk, talán csak sejtjük, talán csak nem, hogy nem ez van az ember szívében legmélyebben, és ennek a megélésére vágyik az ember. Kapcsolatban valakivel, aki messze túl van a mindennapim. Kapcsolatban, szabadságban, szeretetbe való kapcsolatban lenni valakivel, aki messze túl van azon, amit itt megélhetek. Hogy bele van írva az ember szívébe az, ahogy Isten ezt az egész teremtett világot és benne az embert létrehozta. Ez az első következménye, jelentősége Isten népe számára ennek a hitvallásnak, hogy Isten szavával teremtette a világot, hogy minden szívében a szabadság és az ebből fakadó szeretet áll. Hív, hogy válaszoljunk. Másodszor, amennyiben Isten szavával teremtette ezt a világot, ami szó szeretetet és személyességet hordoz és kapcsolatot hoz létre, abban a pillanatban ez azt jelenti, hogy Isten népe tudja, hogy az Istennel való kapcsolat központi eleme a szó. És lehet, hogy sokan most keresztbe lenyelnének egyből. De Isten szava, az Istennel való kapcsolat, és most már rólunk van szó, a teremtett virágról is, de most beszéljünk az emberről. Isten küldi az ő szavát, és mi arra vagyunk, hogy válaszoljunk rá. A kapcsolat elsődleges és központi eleme Istennel a szó, a mi oldalunkról, ezt imádságnak nevezzük. Így ismerte meg Istent Izrael. Így ismerte meg Istent Izrael, aki, hogy Isten kijelenti magát, megszólítja őket, ígéretet az az ősatyáknak. Így ismeri meg Izrael, amikor a rabszolgaságban, Egyiptomban a pusztulás szélére kerül, hogy Isten elküldi az ő szavát. Megszólít egy embert, Mózest, Mózesen keresztül elküldi az ő szavát, az ő igéjét a fáraónak, a szón, az igén keresztül szembesíti a fáraót, és cselekszik szavával újra és újra, és szabadulást szerez a rabszolgaságból, a halálból ennek a népnek. Utána ez a népet úgy találkozik Istennel, mint aki azt mondja, hogy megszabadítottalak, most szövetséget akarok veled kötni. Legyél az én népem, én a te Istened leszek. És mi ennek a szövetségnek, az Istennel való kapcsolat szövetségének a középpontja, a dokumentuma? Szó, 10 ige, kőbevésve. 10 parancsolat, szó. És utána is végig erre a szóra válaszként Izrael szóval kötelezi el magát. Istennek válaszol, hogy igen, belépünk a szövetségbe. És utána az egész kapcsolata Istennek és Isten népének nem ez, megszólalás és válasz, kijelentés és arra adott hitvallás, intés és dorgálás, ellenállás és tiltakozás, kérdés és panasz, vigasztalás és magasztalás, szó. Tudom, hogy a Bibliát ismerők mondják, hogy hát nem csak szó, András, hát nem csak szó, persze, nem csak szó, rituális cselekedetek sora. Amikor Isten azt mondja, hogy hozzátok létre a szent sátort, ami olyan gyönyörűt ír le, ami képi, ami vizuális. Vagy a templomot, ahogy Isten leírja, hogy hogyan építsék meg. Hogy ha belépett az ember, nem léptem be sose, de ha belépett az ember, és látta azt a gyönyörűséget, az pusztán a képi hatással, a látvánnyal Isten jelenlétre vezette őket. Igen, tudom. Meg a proféták, azt is tudom, hogy nem csak szóltak a proféták, hanem kiábrázolták az üzenetet. Nem csak szót hallottak Istentől a proféták, hanem valamikor látomást kaptak, képet is. Tudom, de figyelj! Ha Isten szavával teremtette a világot, ezekkel együtt az Istennel való kapcsolat központi eleme a szó, az ige. Nem véletlenül parancsolja azért azt Isten a népének a 10 parancsolatban. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne ábrázolj ki, ne csinálj báványképet, ne látni akarj, hanem alapvetően hallani. Miért nem azt mondta Isten, hogy építs egy faragj engem így és így meg, pontosan így fogok kinézni, és ott imádj engem. És nem ezt mondja. ahol a legjobban megjelenik fizikai értelemben Isten jelenléte, a templomban, a szentek szentjében, ott is csak egy trón készül, amit látni lehet az angyalok, kérubok szárnyaival, de Isten nincs oda faragva, mert Isten szól, mert a vele a kapcsolat szó. És tudom, hogy ez nem magától értetődő, és nem kérdések és akadályok nélkül való ma, mert mi egy olyan korban érünk, ahol a szavak elértéktelenednek, ahol a szó megalázásának a korában élünk. Egy olyan kultúrában, ami megveti a szót, és körbevette magát képekkel. És ez nagyon fontos. Próbáljuk ezt kicsit mélyebben meglátni, ezt a két dolgot. Hát ezek csak szavak. Ebben a pillanatban ezek csak szavak. És tudjuk, hogy a szavak mára az üresség, a hiába valóság, a feleslegesség és az unalom világába kerültek. A szavak mára az üresség, gondolj bele, a hiába valóság, a feleslegesség és az unalom világába kerültek. Mert a szó nem elég hatékony, és ezt megtanulja mindenki, aki bármiféle kommunikációt tanul. És a szó nem elég súlyos, és ezt tudja mindenki, aki bármiféle megállapodásra vagy szerződésre törekszik. És amit mondunk, az teljesen felesleges, ismerjük fel fájdalmasan újra és újra. Akár a főnökünknek mondunk valamit, akár a gyerekeinknek mondunk valamit, a legkülönbözőbb élethelyzetekben. És közben a fecsegésnek és a hiába való szóáradatnak pedig nincs vége, éljük meg gyakran. Ezért elegünk van a beszédből, elegünk van a szóból. Ráadásul, ha protestáns, református keresztények vagyunk, és ha így nőttünk fel, akkor különösen érezzük, hogy mi már mindent hallottunk. Mire a gyerekeink elérik, ha itt vannak a kisifisek, a 11-12 éves kort, mindent hallottak. Szavak, 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 történetek, szavak, szavak. Nincsen új szó. Nincs semmi új. Szavak Istenről. Ebben az igehirdetésben, ha nem mondanék többet, mint amit leírtam, 2467 szót kapsz ma is. Szavak. És már rég fáradtak vagyunk, értitek? Rég fáradtak vagyunk bármilyen szót befogadni. Ebben a világban, amelybe belefáradtunk a szóba általában, ebben a világban, amelybe belefáradtunk az egyházi beszédekbe, mit kezdjünk azzal, hogy a teremtővel való kapcsolat központi eleme a szó? És akkor jönnek a képek, hogy az elmúlt évtizedekben, és aztán az utóbbi 20 évben, meg 10-ben, meg 5-ben, meg 1-ben még erőteljesebben körbevettek bennünket a képek, az ember által gyártott mesterséges képek. És figyelj, ez lehet, hogy kicsit nehéz érteni, de nagyon fontos, próbálj követni, mi a különbség a szó meg a kép kommunikációja között. A szóra hallgatni kell. A szó válaszra, a szó gondolkodásra, elemzésre hív. A kép viszont, hadd mondjam most így nagyon durván, a kép viszont letarol. A szó válaszra és gondolkodásra hív, a kép viszont letarol. Máshogy működik, máshogy hat. Hadd világítsam meg, amikor gyerekeknek mesét olvastak régen, akkor egy gyermek, aki csak hallotta a mesét, a saját képzeletében festette meg a személyeket, a szereplőket, a helyszíneket és a történetet. Mert az ember képi, persze, a képzelete, a fantáziájával, a képeket szült ahhoz a szóhoz, amit hallott. De amikor a mese filmé lett, akkor már a kép ragad meg a gyermek képzeletébe, amit elévetítenek. Értitek, hogy valami elvész, amit ő hozna létre, a kép ilyen értelemben sokkal erősebb, eláraszt. A szóval lehet vitatkozni, viaskodni. A kép viszont eláraszt és belénk hatol, és egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan olyan mennyiségű képi információ ér bennünket, amit közel nem bír az agyunk feldolgozni. Erről sokan írnak, sokan beszélnek. Annyira ez így van, hogy a szó, amely elér bennünket, elvesztette az igazi súlyát, és csak akkor van értelme, ha egy képhez vezet bennünket. Ez egy annyira elméleti mutat, hogy nem lehet megérteni, tudom. Mindjárt akarom illusztrálni. Ez egy Jacques-Ellul francia teológushoz kapcsolódik. A szó, amely elér, már rég nem úgy jön, mint szó, nem úgy viszonyulunk hozzá, csak akként van értéke, hogy egy képhez vezet el bennünket. Példa. Gondolj arra, hogy hallod azt a szót, hogy menekült. És abban a pillanatban, tudat alatt is, az határoz meg, hogy milyen képeket adott a sajtó meg az internet erről, és a képekhez milyen üzenetet kapcsolt, mert a képek érzelmiek erősek, ahhoz üzenetet kapcsolt, és az érzelmeinkre hat. És közel nem az az első dolog, hogy menekült, és az ember elkezd gondolkodni, ki a menekült, mi a menekült, milyen helyzetben vagyunk, hogyan elemezzük, mit mond erről Isten, hanem zsigerileg jön elő belőlünk, robban fel bennünk egy egész érzelmi világ, ami az, hogy a szóhoz képek kötődnek. És hát ezért tudjuk jól, hogy hogyan manipulál bármit a média, és ha tetszik, hanem mi mindannyian ennek a manipulációnak az eszközei vagyunk. Én nem arról beszélek, hogy legyél okos, meg én okos vagyok, és rám engem nem hat. De mindannyiunkra hat. Vagy kicsit más kérdés. Szerelem. Szerelem. És az, hogy szerelem biztos, hogy behoz egy olyan romantikus, szentimentális képzetet, amelyet akár pici korunkból vetítettek elénk, vagy belénk hollywoodi termékek, és amiről azt gondoljuk, hogy a miénk, pedig simán lehet, hogy nem a miénk. És folytathatnám. Bármi. Mit kezdjünk ebben a helyzetben? Avval, hogy az Istennel való kapcsolat központi eleme a szó, a szavakból kiábrándultunk, a bennünket körülvevő mesterséges képek pedig letarolják a szavakhoz kapcsolódó belső világot. A képzeletet letarolják. Ugyanakkor a szó, azt mondtam, az Istennel való kapcsolat központi eleme. Mert az egész teremtett világot így hívta létre, és így tartja fenn Isten. Mit tehetünk? A szót nem meghaladni kell, a szót nem eltörölni kell, hanem a szót megváltani kell. Mert nem a szóval van a baj, hanem az emberrel. Nem az isteni szóval van a baj, hanem avval a kultúrával, amelyben élünk, amely értéktelenné tette. Hogyan lehet a szavat, a szót megváltani? Két dolog. Az egyik, hogy megértjük, hogy visszatérünk ahhoz az alaphoz, és az életünknek erre a területére nézve is átgondoljuk, amit így mond a zsidókhoz írt levélszerző, hogy sokszor és sokféle módon szólt Isten korábban, az atyák által, a proféták által, de most utoljára szólt Jézus Krisztus által. Ha tetszik, ha nem, Isten igéje, a testélet szó az a Jézus, akit mi keresztények az élet urának vallunk. Utána azt mondja erről a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ő hatalmas szavával hordozza a világ mindenséget, Jézus, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Jézusnak ez a szava, Jézus mint szó, aki ott volt a teremtéskor, aki eljött, aki emberré lett, aki a hamis tanúbizonyságok kapcsán keresztre, halálra került, aki a harmadik napon feltámadt, és azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás, és én vagyok az élet. És ezzel, ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy én hordozom az egész teremtett világot magamban és az én szavammal. Ez a Jézus az, akire nézve mi megérthetjük, hogy mit jelent, hogy megváltja a szót az életünkben. Mit jelent, hogy Jézus, ez a feltámadt Úr, hirdeti a világosságot a sötétségből? Hirdeti azt, hogy a némaságból, a fecsegő szavak áradatából, a leegyszerűsített klisékből, a propaganda nyelvezetből, az álnok kétértelműségekből megszabadulhat Isten népe. Mert ő az Úr. És átélve Jézus szabadítását, elkezdhetjük megélni annak a jó ízét, annak a szabadságát, hogy Isten népe a Teremtővel való kapcsolatban szóval, igével, igében találkozik. És a Bibliában, a kijelentett igében, a Szentírásban. Értitek, meghasonlunk magunkkal, ha azt mondjuk, hogy a szavaknak már nincs szerepe. Mert Jézus Isten testélet szava, mert a Szentírás, az írott ige, ami Jézusról tesz bizonyságot. A szóhoz kötött nép vagyunk. Akármilyen ez a kultúra, akármilyen az a világ, keresztényként a szóhoz kötött nép vagyunk. Az Isten igéhez, az Isten szavához. Ez az első dolog tehát, hogy hogyan mentsük meg a szót, hogy tele vagy avval, hogy felesleges, hogy megbántottak a szavak, egy csomó minden, és ezért nem akarsz beszélni, és nem hiszed, hogy szóval kapcsolódsz Istenhez. És az első dolog, hogy Jézus mindabban tud tisztítani, gyógyítani, szabadítani, ahol a szavak értéktelenné lettek, ahol abban bántottunk mi másokat, ahol bennünket sebeztek. A második dolog, ha meg már keresztény valaki, benne él vele a Jézussal való kapcsolatban, ahhoz, hogy gyönyörűsége legyen a szóban, az Istennel való kapcsolatban, gyakorolnia kell a csendet. Egyfajta bőjtöt. Bőjtöt a szavak, de még inkább a képek áradó sokaságától. Az a szó, amit Isten lehel ki, amit Isten küld, az a szó, amire Isten hív, hogy válaszoljunk, hogy imádkozzunk, hogy imádkozzuk. Ez a szó, ez nem ellentéte a csendnek. Sőt, ez a szó a csendben születik meg. Szó, de csendből. Ezért mondja Eugene Peterson, egy amerikai teológus, a nyelv vagy a beszéd célja nem az, hogy meggyilkolja a csendet, hanem hogy belépjen oda óvatosan, tisztelettel. A csend nem az a visszamaradt valami, amely akkor születik, amikor már nincs mit mondani, hanem az időnek az a része, amely jelentéssel ruházza fel a hangot. Ha az Istennel való kapcsolat központi eleme a szó, ha a szó megalázásának a korában élünk, ha mégsem eltörölni akarjuk a szót, hanem megmenteni, Krisztusban és a csendet gyakorolva tudjuk megélni, hogy Isten szól, és hogy szólhatunk, de a zajban ez nem megy. A zajban ez nem megy. A zajban csak gyűlölni fogjuk a szót, gyűlölni fogjuk az újabb információt, gyűlölni fogjuk az újabb képeket, gyűlölni fogjuk, ha beszélni akarnak hozzánk, nem bírjuk már. Bőjt nélkül, csend nélkül soha nem találjuk meg a szót, az igét. És befejezésül, hát akkor mit kezdünk ezzel a hitvallással, a teremtés történet hitvallásával? Isten szavával teremtette a világot, a világ központjában szeretet van, szabadság. Isten szóval lép kapcsolatba velünk, hogy válaszoljunk rá. Hogyan használja Isten népe ezt a bizonyosságot, ezt a hitvallást? Mert nem azért, ahogy az elén is utaltam, nem azért van itt ez a hitvallás, hogy vitatkozzunk. És ha van polemikus ére is, Izrael nem azért írta le, nem azért vallotta meg ezt a hitvallást, hogy utána aztán nagy vitaesteket tartson a környező népek teológusaival. Nem. Hanem azért, hogy használja a mindennapokban. Hogy a mindennapi életben használja. Gyakorlatias hit. És az egyik terület, ahol látjuk, hogy hogyan használja Izrael a teremtés történetet, az Izrael imádságai a Zsoltárok könyvében, ahol azt látjuk, hogy valaki olvassa a Zsoltárokat, ezeket az imádságokat, hogy újra és újra elmondja a teremtés történetet a Zsoltáros. Miért? Mert az Isten hűségéről beszél. Mert a Zsoltáros átéri, hogy újra feltámadnak a káosz erői. Emlékeztek a teremtés történet elején? Káosz, mélység, sötétség, formátlanság, és Isten szava ezt megformálja, és a káosz erőinek, amelyek sokszor a vizek, a tenger, határt szab, és létrehozza az életet ezekkel a határokkal, ezekkel a renddel, ahol lehet élni. De egy bűnbe esett világban, a bűneset után azért azt éli meg Isten népe, mi magunk is, hogy néha mintha összedőlnének ezek a határok. Néha, mint hogyha az győzne, hogy az életellenes erők, a káosz erői, ami szétdobják az életünket, háború, gyűlölet, vereség, betegség, mindenféle nyomorúság, mintha összeomlana, összenyomna. És ezért újra és újra imádkozza a teremtés történetet, Isten népe. És ez az utolsó pont arról szól röviden már, hogy tanuld meg imádkozni a teremtést. Tanuljuk meg imádkozni a teremtést. Hogyan? Két zsoltárra utalok, és két élethelyzetre. Az egyik, hogyan imádkozzuk a teremtést, amikor az élet rendben van, úgy nagyjából. Teljesen úgy tűnik, hogy nagyjából rendben van az élet. Van itt ilyen, hogy nagyjából rendben van. Hogyan imádkozza Izrael a teremtést, amikor az élet rendben van? Hallgassatok a 93. zsoltárt. Uralkodik az Úr, fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára, szilárdan áll a világ, nem inog. Hát, szilárdan áll trónod ősidők óta, öröktől fogva vagy te, zúgnak a folyamok, Uram, hangosan zúgnak a folyamok, zúgva morajlanak a folyamok, szóval jön azért a káosz. A hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál, fenségesebb az Úr a magasságban, amit megmondasz, ige. Igen, megbízható, amit kimondtál, amit létrehoztál, megbízható, megáll. Vannak erők, amikor oda jönnének az Isten akarata meg rendje ellen, de az Úr uralkodik, és amit mondott, az igaz, és fenntartja az élet kereteit, és ezért magasztaljuk őt, a dicsőítő énekek, a magasztaló énekek imádsága megtanít úgy látnunk a világot, ahogy az valóban van. Hogy Isten szava alkotta, Isten szava tartja fent, Isten tartja fenn a világ kereteit. Ez a Biblia hitvallása. Jó ezt imádkozni. Miért? Miért jó ezt imádkozni? Miért jó ezt magunkba imádkozni? Miért jó a teremtéssel így magasztalni Istent? Azért, mert jönnek a nehezebb idők. A 74. Zsoltárban például, ami egy egész más helyzetben születik, Isten népe történelmi összeomlása idején vagyunk. Hallgass meg, hogy beszél erről. Miért vetettél el, Istenem, oly régóta? Miért lángol haragod legelőd nyája ellen, Izrael? Ellenségeid ordítoztak, szó. Ellenségeid ordítoztak kijelentésed helyén. És kitűzték ott jelvényeiket a templomnál. Lerombolták a templomot babiloni fogság előtt. Ott üvöltözik az ellenség a szent helyen, ahol Istennek kéne szólni. Lángba borították szent helyedet, porig alázták neved hajlékát. Igázzák le őt, igázzuk le őket egészen, mondták magukban, és fölperzselték az országban Isten minden hajlékát. Jeleket nem látunk, proféta nincs többé, és senki sem tudja, hogy meddig tart ez még, értitek? Az ellenség üvölt, ordítozik ott, ahol Istennek kéne szólni, de Isten nem szól. Nincs jel, nincs proféta, nincs isteni szó, némaság van. Mit tesz Izrael ebben a helyzetben, amikor ezt éled meg, amikor ezt éljük meg? Hogy összeomlik minden, és Isten sehol nincs ebben a kapcsolatban. Nem csak pusztulás van, hanem Isten is néma. Hol van az isteni szó? És nézzetek, hogy folytatja a zsoltáros. Teljesen meglepett. Isten a királyom kezdettől fogva, aki szabadító tetteket vitt véghez a földön. Eddig még értem. Mert ő a szabadító Isten, és a szabadításra vágyunk. De meglepett, hogy mivel folytatja. Te szorítottad vissza erőddel a tengert, te törted össze a tengeri szörnyek fejét. Te fakasztottál forrást és patakot, te szállítottál ki bővízű folyókat, tiéd a nappal, az éjjel is a tiéd, te tetted helyükre a csillagot és a napot, te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Eddig csak mondja a teremtés történetet, de miért mondja? Most figyelj! Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz és bolond nép csúfolja a nevedet. Emlékezz, hogy micsoda erőt tud nyerni Isten népe a teremtés imádkozásából, a lehető legnagyobb sötétség idején, amikor a káosz elborít. Te ezt megtetted, te hűséges vagy. Lehet, hogy az én életem összeomlik, de a hegyek, a vizek, az ég, a hold, a helyén van, a nap fel kell. Istenem, ez a te hűséged. Ha más nem is látok, ebben itt van a te hűséged. Tanuljuk meg imádkozni a teremtés történetet. Most, hogy az úrvacsorai közösségbe jövünk, ahhoz a Jézus Krisztushoz jövünk, aki a testélet, ige, a szó, ahhoz a Krisztushoz jövünk, aki odaadta az ő testét, kiontott az ő vére, azért, hogy bennünket megszabadítson a hiába valóságtól, és helyreállítson az Istennel való kapcsolatba, hogy halljuk Isten szavát újra, hogy válaszoljunk Istennek, mint az ő népe, és tanuljuk imádkozni Istennek az igazságát. Amen.
Imádkozzunk. Istenünk, hatalmas vagy, és csodálatos, hogy szóval teremtesz. Köszönjük, hogy teremtettél, és köszönjük azt, hogy mi ezt láthatjuk, és ebben élhetünk. És Istenünk, válaszra hívsz minket, és köszönjük, hogy ma itt az úrvacsorában közösségben lehettünk. És azt élhettük meg, hogy hálát adhatunk közösen, hogy megújulhatunk, megbánhatjuk a bűneinket, és válaszolhatunk a te hívó szavadra. Istenünk, hálásak vagyunk, és szeretnénk, ha a teremtésedet, ami akár hívásra, akár válaszra, akár csendre késztet minket, mindig újra és újra tudnánk imádkozni, és újra tudnánk emlékezni rá. És Urunk, így imádkozunk azért a helyért is, ahol vagyunk, ahol van a gyülekezetünk, a gazdagréti lakótelepért, hogy azok az emberek, akik itt laknak, amikor kilépnek a házukon, vagy kinéznek az ablakukon, hadd láthassák azt, hogy egy teremtett világban élnek, amit te teremtettél, a te szavad teremtett. Urunk, így kérünk értük is, hogy áld meg őket is. És a te fiattól tanult imádság szavaival hadd imádkozzunk. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.